már beszélgettünk dr. Nagy Zoltán Zsolt szemész szakorvossal, és akkor a lézeres szemültétekről általában volt szó. Viszont most nemrég megjelent egy cikk a Szemmelweis oldalán, mely szerint új eljárással kezelhető a glaukóma, más néven a zöld hályog. És ugye ez az, amit kevernek sokan a szürke hályoggal, ezeket is majd tisztába fogjuk tenni, de mielőtt még szólítom a vendégünket, hadd kérdezzem meg neked, mióta van szemüveged? Mert most például van rajtad szemüveg.
Olvasáshoz használok szemüveget, szerintem 11 néhány éve.
Gyors matek, 40...
Ja, igen. Én távolra kiválóan látok, meg mai napig meglepően jól látok távolra, de az olvasáshoz most már kell. Azért az életem elmúlt 20-25 évét a részben monitor előtt töltöttem, részben egyébként is imádok olvasni, részben pedig amikor nem könyvet, akkor meg ezt a néha átok, néha áldás mobiltelefont tartom a kezemben, és ezen olvasgatok, meg szörfözök az interneten, szóval azért ez így nyilvánvalóan oda vezetett, ahová általában ez vezetni szokott, hogy most már az olvasáshoz kell a szemüveg.
Sokan egyébként azt mondják, hogy amikor szemüvegesek lesznek, akkor legalább egy új stílus elem bekerül az életükbe. Neked is most elég stílusos.
Ja, van olyan ismerősöm, aki...
Ugye ez az aviátor.
Igen, de ez egy olvasó szemüveg lencsével. Igen, ismerek olyat, akinek egyébként hibátlan a szeme, és tulajdonképpen csak azért hord szemüveget, mert szexi.
Igen, nulla dioptriás.
Igen.
Na jó van, de arról, hogy mi ez az új eljárás, meg a lézeres szemműtétekről már általában nem fogunk beszélgetni, de erről az új eljárásról, igen. Professzor dr. Nagy Zoltán Zsolttal, a Szemmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatójával, az MTA levelező tagjával. Üdvözlöm!
Üdvözlöm én is.
Egyrésztről köszönjük, hogy rendelkezésre áll. Már pár adással ezelőtt beszélgettünk általában a lézeres szemműtétekről. Most megjelent egy cikk, ahogy az előbb mondtuk, hogy a glaukómát is ezzel a lézeres eljárással kezdték gyógyítani. Nem, adás előtt egy picit utána olvastam a glaukómának. Túl azon, hogy majd szeretném kettészedni, hogy milyen szembetegség a glaukóma, mi a magyar megfelelője, mivel keverik sokan. Azt mindenképp szeretném megtudni, hogy a glaukóma az alapvetően egy gyógyíthatatlan betegségként van jelen. Azt mondják, hogy inkább a megelőzésre kell figyelni, és most van ez az eljárás, ami nem tudom, hogy ezt a tézist megváltoztatja-e, vagy ez is inkább a prevencióhoz tartozik.
Hát a tézis nem változtatja meg igazán, tehát a glaukómával együtt kell élni, mert ez egy betegség, de kezelhető. A glaukóma azt jelenti, hogy zöld hályog, tehát a szemnyomás kóros emelkedését jelenti, és a szemnyomás magas volta, pedig összenyomja a látóidegben futó rostokat, és emiatt egy látótér kiesés keletkezik. És mivel az idegrendszer kiejzett részéről van szó, a szemünkről, illetve a látóidegről, a látópálya károsodása sajnos irreverzibilis. Tehát a kétféle zöld hályogot különítünk el, a nyitott zugú és a zárt zugút. A nyitott zugú ezek közül úgy lehet fogalmazni, az alattomosabb, mert hogy nem fáj, nem okoz az elején tünetet, tehát semmit nem vesz észre a beteg, mert fokozatosan becsel a szemnyomás, de mikor már tünetet okoz, akkor sajnos irreverzibilis a látótér károsodása. Először a periféria felől okoz látótérkárosodást, tehát kezd beszűkülni a betegnek a látótere. Középen futnak a éleslátás helyéről érkező rostok, tehát a végtárban egy csőlátótér alakul ki, ami sokáig megmarad, de hát ezt mindenképpen meg kell akadályozni. A másik típus ez a zárt zugú glaukóma, ami viszont nagyon hirtelen szemnyomás emelkedéssel jár, hogyha elzáródik a csarnokzug, és ez iszonyatosan fáj, mert 15-18 higanyméter helyett 60-80 higanyméteres, tehát meg sokszorozódik a szemnyomás, és ilyen deszka keményé válik a szemgolyó, hogyha megtapintjuk a szemhéjonát, és ezt nem lehet eltéveszteni. Ez az otthoni beavatkozást igényel. Ez a nyitott glaukóma, az sajnos lassan történik, fokozatosan, és nem vesz észre a beteg. Ezért a szűrővizsgálatoknak 50-60 éves kor után nagyon nagy a jelentősége. Na most azért ez a zöld hályog nem érint nyilvánvalóan mindenkit. A lakosságnak 60 éves kor felett körülbelül az 5-10%-a hát érintett, de csak rendszeres, tehát ha nincs panasz, akkor legalább évenkénti szemnyomásmérést érdemes elvégeztetni, mert akkor kiderül, hogy a normális tartományban van a szemnyomás, akkor semmit nem kell csinálni, hogyha pedig emelkedett, akkor pedig egy kivizsgálást kell végezni, hogy milyen típusú glaukómáról van szó, mire reagál, tehát többféle beavatkozás van. Első vonalbeli a konzervatív kezelés, tehát cseppekkel történő szemnyomás csökkentés, és a következő lenne a műtét, és most a szemcsepp, illetve a műtét közé jönnek be a különböző típusú lézerek. Ezeknek több fajtája van, a lézerek igazából hőhatáson alapuló roncsolást végeznek, egy hegesedést, és ezáltal, ha bizonyos pontszerűen rálövünk a csarnokzók bizonyos területeire, akkor ott a hegesedés meghúzza a trabekuláris hálózat, tehát az elvezető rendszernek a többi rostját, és azok kinyílnak a hegesedés melletti helyen. Na most ez a lézer, amiről beszélünk, ez a femtolézer, ez a kísérleti stádium végére jár, tehát nem sokára az FDA és az európai hatóságok is remélhetőleg el fogják fogadni, és jóvá fogják hagyni. Ez nem ilyen hőhatáson alapul, hanem ez egy nyílást készít, és nincsen olyan hőhatás, ami égetné vagy összezsugorítaná a szöveteket. És a legfontosabb tulajdonsága, hogy ugyanazt a hatást éri el, csak sokkal szabályozottabban, mint az úgynevezett szemmegnyitó műtét, amit úgy hívunk, hogy trabekulektómia, de nem kell hozzá a szemet megnyitni, hanem egy bonyolult optikai rendszeren ezt a femtolézer sugarat el tudjuk jutatni ennek a elvezető rendszernek a területébe, amit trabekuláris hálózatnak nevezünk, és egy 500x200 mikrométeres, tehát ha milliméterben számítjuk, akkor fél milliméter, 0,2 milliméteres téglalap alakú nyílást tud elkészíteni a trabekuláris hálózat területében, és ezáltal egy ilyen 25-30%-os szemnyomás csökkenést tud elérni az eljárás. Tehát ami új benne, hogy nincs szemnyitás, nincs nagyon gyors nyomáscsökkenés, vagy nagyon kiugró nyomásemelkedés, tehát ez mind a kettő benne van a műtéti eljárásnak a kockázatában, nincs vérzés, és nincs hegesedés. A három éves eredmények azt mutatják, hogy ahol elkészült az eredeti nyílás, az három év múlva is ugyanott van, és semmiféle szöveti reakció nincs a környezetében, tehát ugyanúgy kimutatható ez a patent nyílás, ahol elvezetődik a csardokvíz.
Amikor utoljára beszélgettünk professzor úrral, akkor még mondhatom azt, hogy a klasszikus és ma már rutinnak számító lézeres műtétekről beszélgettünk, aminek ön nemzetközi szinten is az egyik fejlesztője volt, vagy kitalálója volt. Az nem hangzott el akkor abban a beszélgetésben, hogy mekkora volt ez a kipróbálási vagy fejlesztési időszak, amíg teljesen hétköznapi szinten kezdtük el, vagy illetve kezdték el önök használni a lézert szemműtétekre. Itt most ebben az esetben ezzel mióta próbálkozik a tudomány, és tulajdonképpen most már azt mondhatjuk, hogy ez egy kipróbált technika, vagy azért még mindig polírozgatják a legvégét ennek a kezelésnek?
Hát a szemészet volt az első az összes orvosi szakma közül, ahol elkezdődtek a lézerrel történő kezelések. Ez a 60-as évekre tevődik vissza, tehát gyakorlatilag közel ugye 63-64 éve használják a különböző lézereket a szemészetben. Tehát a szemészet egy úttörő szakmát jelentett a lézerhasználat kapcsán, és ma gyakorlatilag nincs olyan anatómiai képlete a szemnek, amelyet ne lehetne valamilyen lézerrel kezelni. Na most ugye az első lézerek elsősorban a szemfenéki diabéteses, tehát a cukorbetegség eredetű retinaelváltozásokat voltak hivatottak kezelni, ahogy mondtam, hőhatással, tehát hogy gyakorlatilag egy heget képeztek a retina területében, kikapcsolva a magas oxigén és cukorigényű retina területeket a keringésből, és ezáltal javult a megmaradt retina területeknek az anyagcsere állapota. Na most, ahogy megyünk előre az időben, ez az szükséges energiaszint egyre jobban csökkent, és egyre jobban specializálódott a különböző szövetekre, a retina pigment epitéliumára, és aztán egyre előrébb került a felhasználás, tehát nem csak a szem hátulsó részét, hanem a előső részét, szemlencsét, szaruhártyát, csarnokzugot lehetett kezelni. A femtolézer ugye először a szaluhártyába történő műtétekhez került felhasználásra. A szaluhártyába bizonyos lebenyt lehetett készíteni, lázik lebenyt a segítségével, vagy szaluhártyát ültetéshez lehetett alkalmazni. A következő felhasználási terület, amiben tevékenyen sikerült részt venni nekem is és a személyzeti klinikának is, az a szürkeljük műtéteknek a elvégzése, tehát a szürkei műtétekben való segítség, és most a harmadik felhasználási terület a zöld hályog műtétek során ennek a bizonyos nyílásnak az elkészítése, amely 0,5-0,2 mm-es téglalap alakú nyílást lehet vele készíteni. Ezt kb. 3 éve alkalmazzuk, a femtolézert a hályogsebészetben a 2008-ban történt az első műtét, tehát az kb. 15 évre megy vissza annak a története, és hát egy-egy új lézer kipróbálásának, vagy alkalmazásának legalább 3-4 év időszak szükséges ahhoz, hogy elfogadja mindenféle hát hivatalos engedélyező hatóság az eredményeket, hogy tényleg nem káros az emberi szemre, tényleg kimutatható az a nyílás még 3-4 évvel később is, és tényleg csökkenti a szemnyomást, amennyiben a beteg kiválasztási kritériumok jól történnek. Most még egyet kell azért tisztáznunk, a szürkehályog meg a zöldhályog közötti különbséget, ugye itt két színről van szó, de alapvetően más betegséget jelentenek. A szürkehályog az a szemlencsének a betegsége, tehát a szemlencse elszürkülését vagy homályossá válását jelenti. A zöld hályog itt igazából nincs köze a színhez, ez a szemnyomás emelkedését jelenti. A zárt zugú glaukómában, mivel elborul a szaruhártya, az ókorban ezt úgy gondolták, hogy olyan zöldessé színeződik el a szem, ezért nevezték el a glaukosz, az zöldet jelent a görög nyelvben, ezért nevezték el zöld hályognak, és a magyar nyelvben tulajdonképpen átvételre került ennek a szinte tükörfordítása, és ezért hívják zöld hályognak, de tulajdonképpen itt a szemnyomás emelkedéséről van szó. Az angol száz irodalomban is megmaradt a glaukóma szó, de van rá külön szavuk az angol nyelvben. A magyar nyelvben a zöld hályog, hát a magyar nyelvben nagyon sok mindent külön szóval illetünk, és hogyha külföldi kongresszuson valamit magyarul mondunk, akkor nem szokták megérteni, mert hát nem lehet átfordítani, tehát nem latin alapú nagyon sok betegségnek a magyar elnevezés.
Itt ugye említette a doktor úr a kialakulás egyik okát, ugye ez a diabétesz volt, ezzel nagyjából be is határoltuk az egyik rizikócsoportot. Viszont arról nem beszéltünk még, hogy a glaukóma kialakulhat-e környezeti hatásra, vagy helytelen életmód miatt kialakulhat-e, vagy egyáltalán igen, lehet-e tudni?
A genetikának, tehát az öröklődésnek van benne rendkívül nagy szerepe, úgyhogy generációkon keresztül is öröklődhet. Sérüléseknek van benne nagy szerepe, tehát szemetért sérülések, amikor a csarnokzugot is érinti ez a sérülés, az mind-mind másodlagos szemnyomás emelkedéssel járhat. A cukorbetegséget nagyon helyesen került megfogalmazásra, hiszen cukorbetegség során új erek képződnek a retinában és a csarnokzugban is, ezekből ugye folyadékkiáramlás történhet, és elzáródhat a csarnokzug, és ez egy másodlagos, tehát ennek mindig szekunder szemnyomás emelő hatása van, tehát a cukorbetegség az alapok, ami egy szövődménnyel, következménnyel jár, ami maga a szemnyomás emelkedés. A zárt zugú glaukómában, tehát amikor elzáródik a zug, annak anatómiai okai vannak, és nagyon sokszor a pluszos szemek hajlamosabbak, mert a pluszos szem azt jelenti, hogy kisebb a szemtengely hossza 23 mm-nél, tehát mindenre egy kicsit kevesebb hely van, kisebb az átmérője is a szemnek ilyenkor, és hogyha sötétben van valaki, vagy nagyon sok folyadékot iszik, vagy sok kávét, akkor hajlamosabb a zug elzáródni, és hirtelen megemelkedni a nyomás. A primer nyitozugó glaukómában, amint mondtam, ezt nehéz észrevenni, mert fokozatosan történik a szemnyomás emelkedés. Itt inkább a környezeti hatások közül a kávé, teafogyasztás, tehát a túl sok folyadékbevitel, a cukorbetegség és az örökletes tényezők a legjelentősebbek. Igazából, hogy valaki vegetariánus vagy húst eszik, nem befolyásolja a szemnyomás értékét olyan módon, hogy abból egy glaukóma fejlődjön ki.
Férfiakra vagy nőkre jellemző ez inkább, vagy nagyjából egyformán?
Hát nagyjából egyforma, nőkben kicsit több az előfordulási gyakorisága, de ez csalóka azért, mert a nőknek átlag 5 évvel magasabb az élettartama, tehát 5 évvel tovább élnek a nők, és nyilván az életkorral összefügg majdnem minden időskorban jelentkező betegség is, és ez is időskorban jelentkezik, tehát a nőknél már én úgy tudom, hogy 80 év felett van az átlag életkor, a férfiaknál még 80 év alatt van a várható átlag életkor, de mondjuk egy 40 évvel ezelőtti adathoz képest jelentősen emelkedett a várható átlag életkor, tehát igazából egészségesebbek is vagyunk, ez nyilván nem mindenkire jellemző, de hogyha vigyázunk magunkra, akkor tényleg hosszabb életkort élhetünk meg, mert nagyon sok minden ugye modernizálódott, jobb a fűtés a lakásokban, nagyobb a tápanyagértéke bizonyos ételeknek, jobb védőoltásokkal rendelkezünk, a motorizáció is segít, hát a levegőszennyezés, a környezetszennyezés az nyilván meg ez ellenhat, de tény az, hogy világszerte az átlag életkor növekszik, és ez problémát is fog okozni későbbiekben, mert a születések száma nem biztos, hogy lépést tud követni az átlag életkor növekedésével, tehát mondjuk 20 év múlva több idős embert kell eltartani, kevesebb fiatalnak, mert hogy a születésszám az általában csökken.
Ebben a cikkben, amiben olvastuk mi is ezt a hírt, abban szerepel az, hogy a Semmelweis Egyetem és az ön által vezetett Szemészeti Klinika várja a jelentkezéseket az ilyen típusú műtétekre. Ez limitálatlanul van ez a jelentkezési lehetőség, vagy valamilyen létszámig lehet jelentkezni, vagy hol tart ez az egész jelen pillanatban?
Jelen pillanatban, aki alkalmas, ezt várólistára vesztük, mert itt több vizsgálat fog még a jövőben is indulni. Tehát ilyenkor egyrészt magának a módszernek a hatékonyságát kell meghatározni, hogy azt mondom erre például, hogy hány százalékkal csökkenti a kiindulási értékhez képest a szemnyomást. Na most ebben is két változat van, hogy ugye a beteg legalább 40 éves kor felett legyenek, 2-3 szemcseppet használjanak, és az első vizsgálatsorozatban ki kellett mosni ezeket a szemeket, ez azt jelenti, hogy abba hagyják a beteg egy 3 hétre körülbelül a szemcseppet, és akkor bizonyos szemnyomás értékig emelkedik a szemnyomásuk, tehát hogy kvázi, mintha nem cseppentenének semmit, és megtörténik ez a kezelés, és akkor az alapértékhez képest látjuk a szemnyomás csökkenést. A következő sorozatban pedig nem hagyják abba a szemcseppet, és ahhoz képest nézzük meg. A harmadik vizsgálat sorozatban az egyik betegben, vagy az egyik szemen egy bizonyos másfajta SLT lézerkezelés történik, és ennek a hatékonyságát lehet összehasonlítani a szemtolézeres eljárással. A következőben pedig történhet már előzetesen műtét, például egy szürkehajú műtét megtörtént már a betegnél, vagy egy refraktív műtét, és hogy ez mennyiben befolyásolja a műtét előtt és a műtét utáni szemnyomás értékeket. Tehát jelenleg a betegbeválogatás folyik, és a mostani lezáruló vizsgálatban elég szigorúak a kritériumok. Tehát 40 év felett legyen a páciens, 2-3 szemcseppet használ, legyen valamennyi látótér, perifériás látótérkárosodása, ahogy már említettem, de ne emelkedjen extrémre a szemnyomása, hogyha abba hagyják a szemcseppet, és a látóidegen is már lehessen látni valamennyire kiválulást, tehát amit ugye a glaukoma okoz, hogy kimélyül a látóidegfőnek a szerkezete, de nem lehet nagyon előre haladott. A nagyon előre haladott glaukomát azért kell kizárni, mert akkor a betegségcsoport vagy a beteg nem lesznek homogének a műtét előtti tünetek szempontjából. Tehát ha az egyiknél szinte semmi károsodás nincs, a másiknál meg nagyon jelentős károsodás van, akkor azt nem lehet összehasonlítani, mert olyan, mint az almát a körtével hasonlítunk össze, tehát ezekhez az alap, az elfogadásig tartó alapvizsgálatokhoz egy homogén betegségcsoportot tehát kérnek és várnak el, ami azt jelenti, hogy közel hasonló tartományban legyen a szemnyomásuk, közel hasonlóan reagál. Tehát ezért nehéz ez a betegbe válogatás, mert a vizsgálati feltételek eléggé szigorúak és eléggé korlátozzák azt, hogy kik alkalmasak, kik nem alkalmasak. Mindenkit nyilvántartásba veszünk, és amennyiben mód van rá, akkor nyilvánvalóan részesülnek hát ebből a kezelésből, de mindig azt kell meghatározni, hogy a betegnek valóban lesz előnye, hogyha ezt a kezelést elvégezzük, vagy mivel olyan előrehaladott, vagy olyan anatómiai hát szerkezettel rendelkezik a szeme, hogy nem is lehet megcsinálni a kezelést, ezeket előre kell tudnunk.